lángolva, s robogott a vonat tovább, esőben, sárban, egyformán vágtatva, hegynek fel, hegynek alá, sohasem lassítva. Ha két gyors szekér összetalálkozott az út felén, mind a kettő kifogott, lovaikat átcserélték, s így csak fele utat tett mindegyik. A gyorsaság minőségét a fizetés mennyisége határozta meg. Tímár két nap, két éjjel ült a szekéren, soha enni sem szállt le, s aludni lehetett a kocsiban is, akárhogy verte a fejét a saragjához, lőcshöz, szekér oldalához. Megszokta ő azt már. A másodnap estéjén már Zimonyban volt Tímár, onnan éjszaka áthajtatott a levetinci uradalom legelső falujába. Szép enyhe idők jártak, és aznap már december elseje volt. Tímár a helység házához hajtatott, s odahívatta a bírót. Elmondta neki, hogy ő az uradalom új bérlője, megbízta, hogy hirdesse ki a gazdák között, hogy a földeket jövő évre is megkapják felébe. Két éven át nem volt termés, annyi, mintha ugarolt volna a föld. Jövő évre dús aratásnak kell következni. Az idő kedvez, az ősz hosszúra nyúlik, még el lehet szántani vetni, ha szorgalmasan hozzálátnak. Ez mind jó volna, mondák neki, a szántással csak elkészülnének. De a fő dolog az, hogy nincsen vetőmag, drága pénzért sincsen. A gazdanép a saját földeit is tiltúl vetette el őszivel. A köznép málén fog az idén kitelelni. Lesz vetőmag is, biztatá a földészeket Tímár, ő fog gondoskodni róla. S így járta végig a többi falvakat is, amikben a feles gazdák laktak, s biztatására rögtön nekiakasztották az egét az ugarnak, s elkezdték széltében hosszában szántani a roppant területet, mely már arra volt számva, hogy egy egész évig parlagon maradjon, s ne teremjen mást, mint bogácskórót. De hát a vetőmag honnan kerül elő? Oláországból hajóval fölhozni már késő, itt a közelben nem kapható. De Tímár tudta azt, hogy kapható az valahol. December 2-án este érkezett meg Pleszkovácra, ahol kora ősszel még agyon akarták verni. Ott felkereste főtisztelendő Sándorovics Ciril urat, aki ugyanakkor kikergette a házából. Na, fiam, hát megint itt vagy! E szókkal fogadá őt a főtisztelendő úr, ki oly nagy barátja és jól tevője a népnek, hogy rég megérdemlette volna a vaskorona rendet, ha olyan szerény nem volna. Mit akarsz megint? Búzát akarsz tőlem venni? Mondtam már azelőtt két hónappal, hogy nincs. Nem adok. Mit akarsz mondani? Ne hazudj, mert nem hiszek semmit. Görög neved van, hosszú bajszod van, nem hiszek a pofádnak. Tímár mosolygott. No, ezúttal igazmondással jövök. Nem lehet az. Ti felső vidéki kereskedők mindig megcsaltok bennünket. Elhitetitek, hogy bő termés volt odafenn, hogy a búza árát leverjétek. Mikor zabot akartok venni tőlünk, elhíreztelitek, hogy a kormány minden lovát eladja. Hamis a lelketek! Most pedig igazat mondok. Én a kormány megbízásából jöttem, s annak a nevében instálom meg főtisztelendőségedet, hogy nyissa meg számunkra magtárát. A kormány megtudva, hogy a vidékbeli népnek nincsen vetőmagja, kölcsönképp akar azt nekik kiosztani. Szent cél és nagy jótékonyság a népre nézve, s jó szolgálat a kormány előtt, aki abban segítségére lesz. A búzát nem én veszem által, hanem maguk a parasztgazdák, akik azt vetőmagnak kapják. Ja, fiam, ez mindig az. Én magam is sajnálom szegény népet, de hát nekem sincs. Honnan vettem volna? Magamnak sem termet. Itt a nagy bolond kontignációs magazin. De üres mind a három emelete. Nem üres az, főtisztelendő atyám. Tudom én, hogy még a harmadévi termés is benne van. Kapok én ott még legalább 10 000 mérő búzát. Kapsz kutyát! Bizoda nem mégy. 5 forintért sem adom. Tavaszra 7 forint lesz az ára, akkor majd odaadom. Hazudsz, nem a kormány keresteti. Te akarod magad elcsípni. Egy szemet sem adok. Tud is a kormány arról valamit, hogy te vagy a világon, meg hogy én vagyok a világon. Békák vagyunk mi annak mind a ketten. A bástya állta keményen a kis ágyútüzet. Tímár a zsebébe nyúlt, és előhúzta a 24 fontost, a miniszter levelét. A főtisztelendő úr, mikor azt a levelet elolvasá, nem tudta egy hirtelen, hogy szemeinek ne higgyene, vagy Tímárnak. Azonban a nagy kétfejű sasos pecsét kívül, belül pedig a Hofkammer hivatalos tampigliája tökéletesen meggyőzték afelől, hogy ez nem csalás, ez élő valóság. Ez volt pedig az ő álmainak Ne továbbja. Egy olyan fényes keresztet viselhetni a mellén, ismerte ezt az ő gyengéjét Tímár jól, mert sokszor hallotta tőle, mikor megkötött alkú után együtt maradtak poharazgatni azokat a keserves panaszokat, hogy milyen helytelenül cselekszik a kormány, midőn a karlócai pátriárka mellére annyi érdemrendet felaggat. Minek egy embernek olyan sok, másnak meg semmi? Ez volt a főtisztelendő úr legmagasabb vágya. Feltűzhetni azt az érdemrendet. Hadd bámuljon el rajta a paraszt, s hadd irítkedjék a csajkás őrnagy, akinek még olyan nincsen. A pátriárka is mindjárt egy fokkal nyájasabb leend iránta. De egészen át is változott egyszerre minden indulata Tímár iránt. Ülj le, kedves öcsém! Eddig még székkel sem kínálta. Hát mondd meg, hogy jutottál te ilyen excellenciás úrnak az ismerettségéhez? Hogy bízták rád ezt a levelet? Tímár aztán mondott neki egy mesét, mintha nyomtatásban olvasta volna, hogy ő elhagyta Brazovicsot, s kormányszolgálatba állott, a miniszter úrnál nagy befolyása van. E kitüntetése is ő ajánlotta régi derék ismerősét, a főtisztelendő urat. Mindjárt tudtam én, hogy nem vagy te olyan bolond ember, mint amilyennek látszol. Ezért szerettelek mindig olyan nagyon. Na fiam, mint hogy olyan görögforma neved van, meg hogy olyan jó, becsületes képed van, hát adok búzát. Mennyi kell? 10 000? 12 000 mérő? Amennyi van, mind odaadom. Nem a miniszternek a kedvéért, azt ne hidd, hanem a te jó képedért, meg hogy a szegény néppel jót tegyek. Mit mondtam? 5 forintért adom? No, te neked odaadom. 4 forintért és 19 garasért, de kifizeted mindjárt? Vagy fölmenjek érte Bécsbe? Egyúttal azt is elvégezhetem, mert magam is felmegyek, személyesen megköszönöm ezt a gráciát ő excellenciájának. Te is eljössz velem, ugye? Elviszesz odáig? No, te kívül maradsz a pitvarban. Mondd csak, milyen ember a miniszter úr? Magas, alacsony, nyájas, haragos? Mindjárt ide adja azt a keresztet? Szereti-e a jó karlócai ürmösbort? No, azt te is megkóstolhatod mindjárt. Hasztalan volt Tímárnak minden szabadkozása, hogy ő még az éjjel vissza akar menni Levetincre, utasítani a sáfárokat, hogy küldjék a felesbérlőket a vetőmagért rögtön. Nem eresztette a szíves házigazda, inkább maga állított elé lovas legényeket, kik által Tímár mindenfelé elküldözte az üzeneteket, s Miskának ott kellett nála maradni éjszakára. A főtisztelendő úrnak voltak olyan gömbölyű, talpatlan poharai, amiket nem lehet a kézből letenni, ha csak ki nem itta belőlük az ember a bort, mert feldülnek. Azokból egyet odaadott Tímár kezébe, másikat fogta magáéba, s reggelig elbeszélgettek ilyen formán. Tímáron meg sem látszott, hogy bort ivott. Tudott ő már ahhoz. Sokat járt ő a bácskában. Másnap már jöttek a parasztgazdák szekereikkel az esperes udvarára. Mikor meglátták, hogy csak ugyan ki vannak nyitva a 3 emeletes gabonatár kapui, akkor azt mondták Tímárnak, hogy de már ezentúl ő lesz a csodatevő szent. Volt abban a magtárban annyi harmadévi gabona, amennyit csak őszi alá elbírtak vetni. Tímár addig el nem mozdult a bérlet uradalomból, míg a kemény fagyok be nem következtek, amik az őszi búzavetésnek aztán határt szabtak. De elég volt ez az idénre. A többi maradt tavaszi alá, vagy ugarnak, kaszálónak. A 30 000 holdas birtokban alig volt nehány 100 hold legelő, a többi mind első osztályú búzatermő televény síkföld. Ha itt a jövő év áldást hoz, irtóztató lesz a termés. A vetés pedig éppen jókor történt. Az egész ősz október végéig száraz volt és szeles. Akik az alatt vetettek, azoknak megint rossz termésük lesz jövő évre is, mert a 100 000-nyi vándor hörcsök kiette a ki nem kelt gabonát. Akik novemberben vetettek, sárba, azoknak viszont ártott a korán leesett hó, mert a kikelt vetés kipállott a hó alatt a lágy földben. Hanem amint ez a hó hirtelen elolvadt, hosszú, enyhe idő jött, ami eltartott egész karácsonyig. Akik az alatt vetettek, igen jól jártak. A hörcsök elpusztult már, a fagy elébb jött, mint a hó, s ez a szép fehér takaró aztán elfötte a kincseiket minden pusztító ellenség elől a tavaszig. Nagy hazárdjáték a földművelés. Vagy hatott, vagy vakott. Tímárnak 6-ot vetett. Olyan áldott év következett, hogy aki szerencsésen vethetett el, annak a bánátban 20 magot fizetett az aratás. A levetinci földészek áldották az új bérlőt, aki nem engedte elveszni ezt az évet. A saját földeik rossz, gazos, üszögös terményt adtak, a feles földek pedig ontották a tiszta búzát. És abban az évben Tímár 30 hajóval vontatta fel Komáromba, Győrbe a legszebb gabona nemüket, s a 30 hajó terhe annyi pénzében volt neki, mint másnak 3. Tőle függött meghatározni, hogy 500 000 nyerjene abban az egy évben, vagy megtoldja azt még 100 000-rel, vagy leengedjen egy 100 000-et abból a 500 000-ból, talán azért, hogy a szegény népnek olcsóbbá tegye a kenyeret, vagy talán azért, hogy a szegény versenytársaknak a torkukra tegye a kést. Hiszen úgy játszhatott velük, mint macska az egérrel, úgy lenyomhatta a gabona árát, ahogy neki tetszett. A Brazovics kávéházban minden este dühös jelenetek folytak az egybegyűlt gabona kereskedők között. Ez az egy év óta felcseperedett Tímár minden kereskedőt letipor, nincs mód mellette megállhatni a piacon. Annyi a pénze, mint a polyva, s úgy vesztegeti az áruját, mintha lopta volna. Bizony torkon ragadnák, ha oda menne közéjük, de sohasem megy. Nem látja azt ott soha senki, hogy valakivel ismerettségkötés véget szóba állna. Senkivel sem közli, amihez kezdeni akar, és akármihez kezd, az mind aranyjá válik a kezében. Új meg új vállalatok indulnak meg általa, amiket más ember is kitalálhatott volna, amik ott feküdtek a tenyerén minden embernek, csak a markát kellett volna összeszorítania. De csak akkor vették észre, mikor már ez az ember felmarkolta előlük. És sohasem nyugszik, mindig kocsin ül, utazik, jön-megy. Az a csoda, hogy minek lakik még ebben a városban. Miért nem megy Bécsbe? Minek ilyen gazdag embernek Komáromban tartani főüzletét? Bárha akkor fontos kereskedelmi piac volt az. Tímár tudta, hogy mi köti őt oda. Ő tudta, hogy miért lakik abban a városban, ahol minden kereskedőtársa halálos ellensége, ahol a Brazovics kávéház ajtaja előtt, mikor végighajtat, mindig az az áldás hangzik utána: törjön ki a nyakad! Ennek a háznak is az ő markába kell még kerülni minden benne lévővel együtt. Ez tartotta őt Komáromhoz kötve, mikor már 500 000-os volt, mégis ott maradt, ahol őt még mindig Tímárnak hívták, s nehezen akartak hozzászokni az új nemesi névhez, Levetinci. Pedig a nemesi névhez nemesi tetteket is tudott csatolni. A város szegényei számára kórházat alapított. A protestáns tanodában ösztöndíjakat tűzött ki, még az áldozó kehe is aranyjá vált a kezében. A régi ezüst helyett aranyat csináltatott az egyháznak. Kapuja mindig nyitva volt a szegényeknek, s péntek napon utcahosszat állt házáig a koldus nép, aki a maga pénzért jött, a legnagyobb rész pénzért a világon, amit vargatallérnak neveznek. S nagy híre járt, hogy amely hajós legénye a vízbe fulladt, annak az árváit ő nevelteti fel, s özvegyének évdíjt fizet. Aranyember! Aranyember! Csak egy hang odabenn mondta mindig: ez nem igaz. Ez mind nem igaz.